שלה. בוא נוגעים לכבר עוד פרק.
כדבש הלגטוינג, איט אסנט ישטוואן רדיו.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közös imádságra hív a város főterére az Egri Fertálymesteri Testület március 24-én, hétfőn 18 órától. Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának előestéjén, kilépve a templomok csendjéből, a dobótéren közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéért. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hogy közösségben együtt imádkozzunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén a remény zarándokaiként, fogalmaznak a meghívóban. Az Egri Fertálymesteri Testület tagjait legtöbbször az állami és egyházi ünnepeken láthatják a városlakók, holott szociális, karitatív és hitéleti tevékenysége révén a közösség aktívan jelen van Eger mindennapi életében is. A város imádságot immár negyedik alkalommal szervezik meg. Erdő Péter bíboros kezdeményezte Ervin Gábor, a nyilasok által 1944-ben meggyilkolt katolikus pap embermentő boldoggá avatását vértanúság címén. Az Esztergom budapestiesek kiemelte, Ervin Gábor a segítő, szolidáris szeretet vértanúja, akinek a bíboros által remélt mielőbbi boldoggá avatásával nem csak egy új égi közbenjáróval, de egy új példaképpel is gyarapodhat a magyar egyház. Az országgyűlés ülésén kivételes eljárásban tárgyalták a képviselők a gyülekezési jogot érintő, a Pride-ot betiltó javaslatot. A frissen benyújtott kivételes törvényjavaslat a gyülekezési jogról szóló törvényt egészíti ki azzal, hogy tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. A Fidesz-KDNP mellett a Mi Hazánk és a Jobbik képviselői is támogatták a megszavazott javaslatot. Több ellenzéki képviselő füstgyertyát gyújtott a parlamentben, az üléstermet sűrű füst töltötte meg. Akcióztak a parlamentben korunk külföldről pénzelt kisbolsevikjai, pirotechnikai eszközökkel zárt térben mérgező füsttel próbálták megakadályozni a szavazást, közölt a Fidesz frakció vezetője a Facebook oldalán. Kocsis Máté arról tájékoztatott, hogy a Covidot alig túlélő képviselőtársuk Bányai Gábor sürgős orvosi ellátásban részesült. A Momentum ellenzéki párt tüntetést hirdetett, hogy tiltakozzon a gyülekezési jogszigorítás ellen. Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök a terveknek megfelelően telefonon tárgyaltak egymással, hogy megvitassák Moszkva ukrajnai inváziójának végét, az amerikai elnök pedig azt állítja, a béke megállapodás számos elemében már konszenzus született. A Fehérház azt közölte, a két vezető közötti megbeszélés jól halad. Trump a Truth Social platformon közé tett bejegyzéseiben a megállapodás kilátásait emlegette, míg a Fehérház közleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy a béke soha nem volt még közelebb. A magyar kormány Donald Trump volt már jóval Donald Trump előtt, azzal, hogy következetesen régóta nemet mond a migrációra, a gender propagandára és az ukrajnai háborúra, ami miatt számos támadás is éri Európában. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter új Delhiben a Rajszina Párbeszéd nemzetközi fórum panel beszélgetésén. Szijjártó Péter szerint a liberális mainstream nem tudja megemészteni, hogy sikerrel hajtunk végre egy konzervatív, hazafias és jobboldali politikai stratégiát. Kifejtette, hogy Magyarország az egyetlen NATO tagállam, amely nem szállított fegyvert a háborúba, de eközben az ország történelmének legnagyobb humanitárius műveletét hajtották végre a hatóságok, valamint tavaly óta hazánk Ukrajna első számú villamosenergia importforrása, ahogy ez idén februárban már a földgázra is igaz volt. Egyúttal üdvözölt az amerikai-orosz tárgyalásokat, szavai szerint ugyanis főleg a két országnak kell megállapodásra jutnia a háború lezárásához. Az indiai vállalatok egyre növekvő súllyal vesznek részt a magyar gazdaság működtetésében. 50 cég több mint 10 000 embernek ad munkát hazánkban. A kétoldalú kereskedelmi forgalom pedig januárban 34%-os bővülést mutatott. Erről a miniszter azután számolt be a Facebookon, hogy 3 indiai vállalat vezetőjével is tárgyalt Új-Delhiben. A kormány megkülönböztetett figyelmet szentel annak, hogy tovább erősítse a Kazasztánnal fennálló gazdasági kapcsolatokat és segítse a magyar cégek beruházásait a közép-ázsiai országban, mondta Magyar Levente a Magyar-Kazak üzleti fórumon. A külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára előzőleg a kazak kereskedelmi és integrációs miniszterrel folytatott megbeszélést. Megállapodtak arról, hogy lebontják a beruházások előtti bürokratikus akadályokat, és hogy fogalmazott, gyorsítják a pályát a cégek előtt, hogy minél előbb megvalósíthassák terveiket. A nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta Haim Katz izraeli turisztikai minisztert. Ez újabb lépés a magyar-izraeli turisztikai együttműködés erősítése érdekében, közölte Nagy Márton. A megbeszélésen részt vett Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója is. Végül az időjárásról. Továbbra is felhőtlen, derült lesz az ég, a szél többfelé újra felélénkülhet majd. A hőmérséklet a reggeli órákban -7 és -6, napközben aztán +10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Szeretne minden élethelyzetben közelre, távolra kiváló látásélményt? Jöjjön be az EGRI Tesco üzletsorról lévő optikánkba, az Optic World Exclusive-ba. Várjuk díjmentes látásvizsgálattal a multifokális lencsék szakspecialistájánál. Vegye igénybe 30%-os lencse és akár 70%-os keret és napszemüveg akciónkat. Optic World Egerben, a Rákóczi úton, a Tesco üzletsoron.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Evez a mélyre. Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az EGRI érseki papnevelő intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves, és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az EGRI kispapok.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2025. március 19-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Kvasinger Jenőnek és Péderi Zsoltnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is. Tartalmas rádiózást kívánok Önöknek! Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Kányádi Sándor Dísztelen dal című versét a szerző előadásában hallhatják. 6 óra 30 perccel a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsoron következik. Ezután 7 órától Szent Misét közvetítünk az EGRI Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Józsefről emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
I got a man with 2 left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with 2 left feet, and when he dances not to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? Boy does nothing. Never wash up. Never wash up. Does he
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Vesevilágnaphoz kapcsolódóan beszélget dr. Ladányi Erzsébettel, a Nemzeti Dialízis Központ és a Miskolci Nefrológiai Központ orvosigazgatójával, a Magyar Nefrológiai Társaság elnökével, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Hogy milyen gyakran kell elmenni a civil embernek például egy ilyen vérvételre, hogy karban, hogy figyelni tudja a szervezete egészséges működését, beleérte a vese egészséget működését.
Én azt gondolom, hogy évente egyszer.
Hiszen az elég?
Évente egyszer, akkor, hogyha ha nincsen semmi olyan rizikó tényező az ő előzményében vagy a családi anamnézisében, ami hajlamosíthatja vesebetegségre. Hogyha nincsen semmilyen, akkor évente egyszer elég. De egy évben egyszer biztos, hogy érdemes elmenni, és fontos lenne. És nagyon egyszerű, nagyon olcsó vizsgálat, tehát ezek is számítanak.
Egyébként a hajlamosító tényezőt, ha már szóba hozta a doktornő, akkor van, ez ilyen örökölhető, ha valakinek a vesével problémák vannak, ez nem egy örökölhető betegség, ezt maga szerzi, ugye?
Vannak örökletes vesebetegségek, vannak örökletes, de nem azok vannak nagyon nagy számban. Tehát ami rizikótényezőnek számít, ugye az a cukorbetegség, akár úgy, hogy a beteg már tudja, hogy cukorbeteg, vagy a családjában volt cukorbeteg, akkor különösen fontos a szűrés. Ha valaki magas vérnyomás betegségben szenved, vagy a családban is tudjuk, ha különösen jellemző a családra, vagy a betegre a különböző érrendszeri betegség, vagy esetleg a szívbetegségek. Mert az is nagyon fontos összefüggés, hogy a szívbetegség és a vesebetegség az végeredményben, azt szoktuk mondani, hogy karöltve mi jár. Tehát, hogyha látunk mi egy idült vesebeteget, akkor mindig gondolnunk kell arra, hogy nehogy véletlenül legyen szívbetegsége is, és ezt körbe kell járni. És fordítva is így van. Az a beteg, akinél bármilyen, lehet mondani, hogy bármilyen, akár egy isémiás szívbetegség, akár egy szívelégtelenség fordul elő, mindig gondolnunk kell arra, hogy vajon van-e mindemellett még idült vesebetegsége is.
Hát jelen társadalmunk meg, amiben élünk, ugye, hogy vele gondolok, hogy mi minden hatás éri az embert, milyen egészségtelen életvitelt él, és a többi, minden okunk megvan arra, hogy azt az éves szűrővizsgálatot csináljuk meg, és komolyan vegyük a magunk érdekébe. Igen?
És van még egy fontos, tehát hogyha valaki cukorbeteg, kiderül, hogy cukorbetegsége van, akkor főleg a kettes típusú, már pedig az a jellemzős az van zömében a vesebetegek között, a kettes típusú cukorbetegség, tehát a nem inzulinnal kezelt cukorbetegség. Amikor felismerésre kerül, újonnan felismerkerülésre kerül egy cukorbetegség, az biztos, hogy azonnal meg kell nézni ezeket a paramétereket, és rendszeresen onnantól fogva követni kell, amit már utána persze egy szakorvos végez, és ugyanez vonatkozik a magas vérnyomásban szenvedő betegekre is.
Hogy dialízisre ne kerüljön,
így mert
ez a mondat megmaradt a fejembe. Nagyon. Manett, ugye ebben az esztendőben is egy nagyszabású kongresszussal, konferenciával készülnek a Világnap alkalmával, egyfajta szakmai találkozóra is. Ez az idén is így lesz, ugye?
Igen.
Hallhatnánk erről a kongresszusról konkrét dolgokat?
Ez egy konszenzus konferencia lesz.
Az mit jelent?
Ami azt jelenti, hogy Pesten szervezzük egyébként, és hát amiről most beszéltünk tulajdonképpen, hogy az érintett szakmának a prominens képviselőit sikerült megnyerni egy-egy előadás tartásának erejéig, ami azt jelenti, hogy a Diabétesz Társaság elnöke, Wittmann professzor úr, a Hipertónia Társaság elnöke, Járai professzor úr, a szívelégtelenséget képviselő Magyarországon 8-as Noémi professzornő és a háziorvosi tanszék, Semmelweis Egyetem háziorvosi tanszékéről pedig Tolzsa professzorul fognak előadni, és hát nyilván jó magam. És ez az egész konszenzus konferencia, ez is pont erről fog szólni, hogy egyenként is óriási jelentősége van a vesebetegek felismerésének, szűrésének, és a közös gondolkodásnak, és a közös kezelésnek, mert együtt ezt az öt szakmát, hogyha összefogjuk, akkor én azt gondolom, hogy óriásit léphetünk előre.
Kedves hallgatóink, elhangzott egészségügyi perceinkben a Vesevilágnaphoz kapcsolódóan beszélgetett dr. Ladányi Erzsébettel, a Magyar Nefrológiai Társaság elnökével, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Az M3-as autópályán burkolatjavítási munkák kezdődtek Budapest felé Gyöngyös térségében. A 80-as és 77-es kilométer között a belső sávot zárták le. Szintén aszfaltozási munkákat kezdtek el az M3-as autópályán a Nagyfüged-Heves csomópont közelében a 89-es és 91-es kilométer között. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Karbantartási munkák miatt az M30-as autópálya csomópontjánál csak a belső sávon halad a forgalom a 151-es kilométernél Budapest irányába. Lezárták a Budapest felé vezető oldalt a Polgár, Nyíklátháza és a Hajdúböszörmény csomópontok között aszfaltozás miatt. A 178-as kilométertől a 185-ös kilométerig a forgalom az ellenkező Vásáros-Namény felé vezető oldal belső sávjára van átterelve. A Vásáros-Namény felé tartók csak a külső sávon tudnak haladni. A munkavégzéshez kapcsolódóan a 183-as kilométernél lévő Görbeházi pihenőt is lezárták a főváros felé vezető oldalon. Ugyancsak terelést építenek ki Hajdúnánás térségében is. Jelenleg a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a belső sáv van lezárva a 205-ös és a 206-os kilométer között, míg Budapest felé szintén a belső sávot zárták le a 213-as és a 212-es kilométer között. Az M30-as autópályán új, fix forgalomterelést építettek ki. A Miskolc felé vezető oldalon a 12-es és 14-es kilométer között csak egy sávon halad a forgalom. A munkavégzéshez kapcsolódóan a 14-es jelű Muhi-Nyíklátháza csomópont le- és felhajtóágát is lezárják. Az ellenkező oldalon a 22-es és 24-es kilométer között szintén lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Még mindig az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 4-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és 39-es kilométer között felújítási munkák folynak, ezért lezárták. A forgalom a szemközti oldalon, irányonként egy-egy sávon halad. A 3-as főúton Felsőzsolcánál a 191-es kilométernél felújítják az Arnóti körforgalmat és annak környékét. Mindkét oldalon sávlezárás vagy útszűkület lassítja a forgalmat. Épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza. Ezért a 4-es főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend. A forgalmat átterelik a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbrendű utakra. A 4-es főúton több helyszínen is kátyúznak a következő napokban. Cegléd határából a 72-es kilométertől indulnak és szakaszosan haladnak félpályás lezárás mellett a 93-as kilométerig, Szolnok határáig. Még mindig a 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométernél hídépítés, a 144-es kilométernél pedig közműépítés miatt zártak le egy sávot. Munkanapokon jelzőrök irányítják a forgalmat. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma felhőtlen lesz az ég felettünk, elsősorban a Nyugat-Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. Délutára döntően 10 fok köré melegszik fel a levegő. Csütörtökön szintén marad a felhőtlen ég, többnyire mérsékelt marad a légmozgás is. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 5 és 0 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Délutára 12 és 16 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken nagy rész derült, napos idő várható. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban általában mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti fagyzugokban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk, míg a magasabb részeken enyhébb lesz a hajnal. Délutára 14 és 18 fok közé melegszik fel a levegő. Szombaton a napos időt követően délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet eső, zápor. A déli délkeleti szelet a Nyugat-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. A minimum hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul. A maximum hőmérséklet 14 és 20 fok között valószínű. Vasárnap felhős vagy erősen felhős idő valószínű. Szorványosan fordulhat elő eső, zápor. A déli délnyugati szél többfelé megerősödik, az északnyugat-Dunántúlon viharossá is fokozódik. A hajnali 3 és 9 fokról délutára nagyrészt 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, de északkeleten hűvösebb lesz. Most pedig nézzük a napi orvos meteorológiát. A derült napos idő gyorsítja az anyagcserénket, és az erős csontozat kiépítésében nélkülözhetetlen szerepe van. Pollen jelentéssel folytatjuk. A csapadékos időjárás hatására a pollen terhelés lecsökkent. A ciprus és tiszafafélék virágporának koncentrációja országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet. Az éger, a nyár, a kőr is, valamint még a mogyoró virágporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul, míg a szilé, a juhari és a fűzé országosan alacsony. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony. A korai fák pollenjére allergiásoknál felléphetnek allergiás tünetek, melyek elsősorban orfolyás, tüsszögés, illetve köhögés formájában jelentkezhetnek. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse.
Tisztelen dal. Nem mondok én ki, mondhatatlant, mert félek, ha ki, mondanám, rám szakadna. Nem vagyok hős, ó, hősök nem, alkalmazottak vagyunk valamennyien. Légi révészek egy tolvonással, vagy mint régen a lakályok egyetlen legyintéssel elbocsátható alkalmazottak saját jószántunkból, mert senki sem kényszerített. Ó, nem, csak hát a körülmények, ugyebár azok mindig adva vannak, sőt, ugyebár a havi fix reménye, na meg a nyugdíj, ó, a szabadság, kérem, ahogyan egy jeles író személyiség mondotta, az kérem a 18. század ez mélye volt, ugyebár a 20. a nyugdíj, ha megérhetjük, és így van ez, kérem, az egész földgolyón, talán másutt is, ahol ha van még civilizáció.
Kányádi Sándor Dísztelen dal című versét a szerző előadásában hallották. Kányádi Sándor 1929. május 10-én született a romániai Nagygalambfalván, székelyföldműves családban. Költői tehetségét Páskándi Géza fedezi fel. 1950-ben a Bukaresti Ifjú Munkás című lapban közli első versét. 1950-től fél évig a kolozsvári Szent Györgyi István színművészeti főiskola hallgatója, majd a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem nyelv- és irodalomtudományi karán tanul. Itt szerez magyar irodalom szakos tanári diplomát 1954-ben. A következő évben jelenik meg első verses kötete, a Virágzik a cseresznyefa. 1951-ben és 52-ben az Irodalmi Almanak segédszerkesztője, néhány hónapig az Utunk című folyóirat munkatársa is. 1955 és 60 között a Dolgozó nő, majd 1960-tól nyugdíjazásáig, 1990-ig a Kolozsvári Napsugár című gyermeklap szerkesztője. 1958-ban megnősül, felesége Ticsi Mária Magdolna tanár, szerkesztő. Kányádi tevékenyen részt vállal az irodalmi életben. 1967-ben utazik először nyugatra. Bécsben megtartja a Líránkról Bécsben című előadását. A 70-es években megfordul Norvégiában, Svédországban és a tengeren túlon is. 1984-ben hosszabb észak- és dél-amerikai előadó körúton vesz részt. 1992-ben Izraelben mutatja be erdélyi jiddis népköltészet fordítását. 1987-ben meghívják a rotterdami nemzetközi költő találkozóra, de nem kap útlevelet, ezért tiltakozásul kilép a romániai írószövetségből. 1993-ban Kossuth díjjal jutalmazzák, 2014-ben a nemzetművésze címmel tüntetik ki. A Magyar Művészeti Akadémia, a Kossuth és Széchenyi díjbizottság tagja, a Digitális Irodalmi Akadémia egyik alapítója. 2018. június 20-án hunyt el Budapesten.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa állapota a Gemelli klinikán. Enyhe javulás a légzési és motoros terápia miatt. A Szentatya levelet küldött egy olasz napilap főszerkesztőjének. A háború abszurd dolog, fegyverezzük le a földet. Leszerelés és a diplomácia újraéledése. A kommunikációs dikasztérium főszerkesztőjének jegyzete a Szentatya gondolatairól. A pápa jóváhagyta a szinódus utáni egyházi közgyűlés összehívását 2028-ra. A vatikáni nagybőti prédikációkon jelen lehetnek a hívek is.
Ferenc pápa állapota a Gemelli klinikán. Enyhe javulás a légzési és motoros terápiában. A Szentszéki sajtóiroda hétfőn este frissítette a Ferenc pápa egészségi állapotáról szóló jelentéseit. A Szentatya hétfői napját ima, pihenés és terápia töltötte ki. Helyzete stabil, a pápa néhány percre, rövidebb időszakra oxigénterápia nélkül is el tud lenni. A több mint 30 napja a Gemelli kórházban fekvő pápa állapota stabil, a légzés és mozgás terápiának köszönhetően enyhe javulás tapasztalható. Ezt hétfőn este, március 17-én jelentette be a Szentszék sajtóirodának igazgatója, frissítve Ferenc pápa egészségi állapotáról szóló jelentéseit. A várakozásnak megfelelően hétfőn orvosi közleményt nem adtak ki. Az újságíróknak adott tájékoztatásban a sajtóiroda elmagyarázza, hogy a pápa kevesebb nagy áramlású oxigénellátást kap, és bizonyos időszakokban nélkülözni is tudja az oxigénterápiát. Éjszaka továbbra is nem invazív mechanikus lélegeztetést használ. Ez magyarázza, hogy a tegnap, március 16-án vasárnap készült és közzétett fényképen, az első fotón a kórházba kerülése óta Ferenc pápa oxigénellátás nélkül jelent meg. Ami a jobb kézfejének a fotón látható duzzanatát illeti, az a mozgás korlátozottsága miatt alakult ki, de mára már javult a helyzet. A Szentatya hétfői napját ima, pihenés és terápia töltötte ki. A következő orvosi közleményt szerdán tervezik kiadni. Kedd este a Szentszéki sajtóiroda a mai naphoz hasonlóan általános tájékoztatást ad az újságíróknak. Ferenc pápa levele a Corriere della Sera olasz napilap főszerkesztőjének Luciano Fontanának. A háború abszurd dolog, fegyverezzük le a földet. Közzétesszük azt a levelet, amelyet Ferenc pápa írt a Corriere della Sera napilap főszerkesztőjének, Luciano Fontanának, válaszul annak üzenetére, amelyben közességét fejezi ki a Szentatya iránt betegsége mostani időszakában. Ferenc pápa egyúttal arra kéri a főszerkesztőt, hogy a milánói napilap hasábjain tegyék közzé felhívását a békért és a leszerelésért. Kedves igazgató, szól a Szentatya levele, szeretném megköszönni közességének a szavait, amelyekkel jelen akart lenni a betegségemnek ebben az időszakában, amelyben, amiként azt mondtam volt, a háború még abszurdabbnak tűnik. Az emberi törékenységnek ugyanis megvan az ereje ahhoz, hogy tisztában lássuk, mi az, ami megmarad, és mi az, ami elmúlik. Mi az, ami éltet, és mi az, ami pusztít. Talán ez az oka annak, hogy oly gyakran hajlamosak vagyunk megtagadni a határokat, és elkerülni a törékeny és sérült embereket. Ugyanis megvan bennük az az erő, hogy megkérdőjelezzék az általunk választott irányt, úgyis mint egyén és mint közösség. Szól Ferenc pápa levele a Corriere della Sera olasz napilap főszerkesztőjének. Szeretném önt és mindazokat, akik munkájukat és szellemiségüket a tájékoztatásnak szentelik, arra bátorítani, hogy a kommunikációs eszközökön keresztül, amelyek ma már valós időben egyesítik világunkat, érezzék a szavak fontosságát. Ezek soha nem csak szavak, hanem tettek, amelyek emberi környezetet építenek. Összekapcsolhatnak, vagy szétválaszthatnak, szolgálhatják az igazságot, vagy éppen kihasználják azt. Le kell fegyvereznünk a szavakat, hogy lefegyverezzük az észjárást, és hogy lefegyverezzük a földet. Nagy szükség van a megfontolásra, a nyugalomra, a komplexitás, a helyzetek összetettségének az érzékelésére, szól a pápa levele. Míg a háború csak pusztítja a közösségeket és a környezetet, anélkül, hogy megoldást kínálna a konfliktusokra, a diplomáciának és a nemzetközi szervezeteknek új éltető erőre és hitelességre van szükségük. A vallások ráadásul a népek lelkiségéből meríthetnek, hogy újra éleszthessék a testvériség és az igazságosság iránti vágyat, a béke iránti reményt. Mindez elkötelezettséget, munkát, csendet, szavakat igényel. Érezzük magunkat egynek ebben az erőfeszítésben, amelyet a mennyei kegyelem szünet nélkül inspirál és elkísér. Ferenc. Zárul a Szentatyának a Corriere della Sera olasz napilap főszerkesztőjéhez intézett levele, amely Rómában kelt a Gemelli klinikán 2025. március 14-én pénteken, és amely a milánói napilap március 18-i számában jelent meg.
Leszerelés és a diplomácia újraéledése. Főszerkesztői jegyzet. Ferenc pápa a Gemelli klinikáról újból felhívta a figyelmet a háború abszurditására, mialatt a világot a fegyverkezési hajsza köti le. Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője, vezércikkében reflektál a pápa gondolataira. Bármennyire is az elrettentés a cél, a fegyverek sorsa az, hogy előbb-utóbb bevessék őket. Ez pedig egyenes út a harmadik világháborúhoz. Kevés, de sokat mondó szó, mely sajnos éppen azokban az órákban ér el hozzánk, amikor újra fellángul a háború a Közel-Keleten, ahol Izrael újra bombákat zúdít Gázára. A Gemelli kórházból Ferenc pápa még világosabban és élesebben látja a háború abszurditását. A Corriere della Sera című olasz napilap igazgatójának írt levelében újra felemeli szavát, hasonlóan ahhoz, ahogy a keresztelő kiállt a pusztában, hogy emlékeztessen, a háború lerombolja a közösségeket és a környezetet. A világ, Európát is beleértve, fegyverkezési hajszába fogott, kész óriási összegeket beruházni, hogy feltöltse arzenáljait, melyek már most is túlcsordulnak mindenféle halálosztó fegyverektől, amelyek képesek akár tízszer is megsemmisíteni az egész emberiséget. Péter utóda, akit elesetté és gyengévé tett a betegség, nem mond le arról, hogy megmutassa nekünk az utat, hogyan állítsuk meg a rohanást, ami a harmadik világháború szakadéka felé sodor minket. Arra szólít, hogy elsősorban a szavainkat és az elménket fegyverezzük le. Arra szólít, hogy fegyverezzük le a földet. Andrea Tornielli így folytatja jegyzetét. Egy olyan időszakban, melyben még a tárgyalások és a csúcs találkozók is a világ szeme láttára történnek, és ahol úgy tűnik, hogy a leegyszerűsített nyelvezet, az ellenfél demonizálása, a szélsőségesség és az álhírek veszik át az uralmat, Ferenc pápa elgondolkodásra hív minket, nyugalomra int, és arra, hogy meglássuk a valóság összetettségének értelmét. Főképpen pedig arra szólít, hogy fedezzük föl újra a diplomáciát egy olyan világban, mely látszólag elfeledkezett róla, s adjuk vissza a nemzetközi szervezetek éltető erejét és hitelességét, amelyeket megerősíteni kell, nem pedig kiüresíteni, és erejüktől megfosztani. Azt, hogy a lefegyverezés és nem az újrafegyverkezés a követendő út, Pietro Parolin bíboros államtitkár is elmondta hétfőn egy a Ramadánról szóló kerekasztal beszélgetéshez kapcsolódóan Marokkó Szentszéki nagykövetségén, ahol a Rearm Europe újra felfegyverezni Európát tervről kérdezték. Aki az újrafegyverkezést választja, előbb vagy utóbb szembe kell, hogy nézzen a valósággal. A fegyverek, bármennyire is elrettentőnek tűnhetnek, arra szolgálnak, hogy használják őket. Nemzetközi szinten kell nyomást gyakorolni azért, hogy elérjük az általános és ellenőrzött lefegyverzést. Ez volt a Szentszék állandó politikája már az első világháború ideje óta. Parolin bíboros hozzátette, nem lehetünk elégedettek a mostani irányjal, ahol éppen ellenkezőleg a fegyverraktárak megerősítésének vagyunk tanúi. Zárja jegyzetét Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője.
A pápa jóvá hagyta a szinódus utáni egyházi közgyűlés összehívását 2028-ban. Ferenc pápa hivatalosan is új szakaszt indít az egyház szinódusi útján azzal, hogy jóvá hagyott egy utánkövetési eljárást, amely 2028-ban egy egyházi közgyűlésben csúcsosodik ki. Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár bejelentette a 2028. októberében a Vatikánban megrendezésre kerülő rendkívüli szinódus utáni egyházi közgyűlés összehívását, amely a szinódus eredményeinek végrehajtását kísérő 3 éves folyamat csúcspontja. Az összes püspöknek és eparchának, valamint a keleti katolikus egyházak pátriárkáinak és nagyérsekeinek címzett levelében Grech bíboros kifejtette, hogy a közgyűlés nem egy új szinódus lesz. A folyamat az egy szinodális egyházért, szeretett közösség részvétel és küldetés témáról 3 szakaszban, 3 év során megtartott, és 2024. októberében lezárult szinódus végrehajtási szakaszára vonatkozik. Amint azt a pápa a múlt októberi tanácskozás végén azonnal tisztázta, a 16. közgyűlés záró okmánya része Péter utóda rendes tanító hivatalának, és azt ilyen értelemben kell fogadni. Grech bíboros magyarázata szerint ez azt jelenti, hogy a helyi egyházaknak és az egyházak csoportjainak el kell kötelezniük magukat a dokumentum irányelveinek végrehajtása mellett, a megkülönböztetés és a döntéshozatal folyamatain keresztül. Grech bíboros kifejtette, hogy a végrehajtási szakaszt nem felülről jövő direktívák egyszerű alkalmazásának kell tekinteni, hanem a záró dokumentum befogadási folyamatának, a helyi kultúráknak és közösségi szükségleteknek megfelelő módon. A cél továbbra is az egyházak közötti és az egyházon belüli eszmecserék és párbeszéd konkrét megvalósítása. Ennek a végrehajtási folyamatnak döntő szempontja mindazok újbóli bevonása, akik hozzájárultak a szinódushoz, hogy minden egyház meghallgatása és lelkipásztoraik megkülönböztetése meghozza gyümölcsét. Ennek az erőfeszítésnek alapvető részei a papokból, diakónusokból, megszentelt életet élő férfiakból és nőkből, valamint a világi hívekből álló szinodális csoportok, amelyeket püspökük kísérel. A szinódusi főtitkár ezért azt javasolja, hogy ezeket a csoportokat értékeljék, és a szükséges újítsák meg, aktiválják újra és megfelelően integrálják. Grech bíboros szinódusi főtitkár szerint a teljes folyamat alkotja azt a keretet, amelybe a tanulmányi csoportok munkájának eredményei és a szinódus kánonjogi bizottságának hozzájárulásai kerülnek. A 10 tanulmányi csoportot Ferenc pápa hozta létre 2024. márciusában, hogy megvizsgálják a 16. szinódusi közgyűlés 2023-as első ülésszakában felmerült kérdéseket. A kánonjogi bizottság viszont 2023 óta működik, amint azt a szinódusi közgyűlés 2. ülésszakának instrumentum laborisa munkadokumentuma jelzi. A törvényszövegek dikasztériumával egyetértésben a szinódus szolgálatára jött létre. Grech bíboros felvázolta a szinódus végrehajtási szakaszát elkísérő folyamat állomásait. A folyamat bejelentése, amelyet májusban a végrehajtását részletező dokumentum közzététele, valamint a szinódusi csoportok és a résztvevő testületek október 24-e és 26-a közötti időszakra tervezett jubileumának megünneplése követ. Grech bíboros továbbá hangsúlyozta, hogy ez egy fontos esemény, amely az egyre szinodálisabbá váló egyház iránti elkötelezettséget a csalódást nem okozó remény távlatába helyezi, utalva a most zajló Szentév központi témájára. 2027 első és második fél éve között az értékelő közgyűlésekre az egyházmegyékben, az eparchiákban, a nemzeti és a nemzetközi püspöki konferenciákban, a keleti hierarchikus struktúrákban és más egyházi csoportokon belül kerül sor. 2028 első és második fél évét a kontinentális értékelő közgyűléseknek és az Instrumentum Laboris, a munkadokumentum kiadásának szentelik a 2028 októberében összeülő egyházi közgyűlés számára. Greg bíboros levele végén arra hív, hogy imádkozzunk Ferenc pápa egészségéért, akit február 14-e óta a római Gemelli klinikán ápolnak kétoldalú tüdőgyulladással. A vatikáni nagybőti prédikációkon jelen lehetnek a hívek is. Idén a hívőket is meghívják, hogy vegyenek részt a vatikáni nagybőti prédikációkon a húsvétot megelőző négy pénteken. Az elmélkedések témája Krisztusban lehorgonyozva, az új élet reményében gyökerezve és megalapozódva. Első alkalommal lehet részt venni a római kúria nagybőti prédikációin, és nem kell belépőjegyet sem kérni, közölte a pápai ház prefektúrája március 17-én hétfőn. A hívek a vatikáni 6. pálterembe, ahol az elmélkedéseket az első három pénteken tartják, a Petriano néven ismert bejáraton keresztül mehetnek be, amely a Szent Uffizio térre nyílik, és amelyet a pápai svájci gárda őriz. A nagybőti prédikációk reggel 9 órakor kezdődnek a 6. pálteremben. Roberto Pazolini kapucinus atya, a pápai ház prédikátora vezeti az elmélkedéseket, amelyek idén ezen a pénteken kezdődnek, és a nagyhetet megelőző péntekig folytatódnak. Az idei nagybőti prédikációk témája a vatikáni sajtóiroda tájékoztatása szerint Krisztusban lehorgonyozva, az új élet reményében gyökerezve és megalapozódva. Pazolini atya elmélkedései a következő témákra összpontosítanak. Március 21-én a befogadás megtanulása, a keresztség logikája. Március 28-án a máshová menni, szabadság a lélekben. Április 4-én a tudni újra felemelkedni, a feltámadás öröme. Végül április 11-én a remény kiterjesztése, a mennybe menetel felelőssége témát fejti ki.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Az Úr áll tőled, soha ne félj, ha eljön. új nap hajnalát. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az éj, ő lámpát gyújt neked. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az éj, ő lámpát gyújt neked. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az éj, ő lámpát gyújt neked.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Szent Józsefnek, a názáreti ácsnak, Mária jegyesének és Jézus nevelőapjának mai ünnepén az ő látomásáról olvasunk az evangéliumban. Amikor kiderül, hogy még házasságkötésük előtt Mária gyermeket vár, József azon kezd gondolkodni, hogy nem veszi őt feleségül. A születendő gyermek kilétéről csak Máriának van tudomása az angyali üdvözletből, Gábor angyaltól. Mivel ő sem értette egészen a vele történteket, valószínűleg nem beszélhetett erről Józsefnek. József tehát nem tudja még, hogy jegyesének a Szentlélek erejéből lesz gyermeke. József emberi módon gondolkodik, amikor jegyeséről kiderül, hogy áldott állapotban van, s emiatt meg akarja szakítani a jegyességet. Talán a csalódottság készteti őt erre, vagy azt hiszi, hogy Mária hűtlenséget követett el. József emberiességéről tanúskodik, hogy nem szeretné Máriát nyilvánosan szégyenbe hozni, mert tudja, hogy a zsidó törvények szerint biztos halál, megkövezés vár jegyesére, mint házasságtörőre. Ekkor történik József látomása. Egy angyal jelenik meg neki, hogy beavassa őt a titokba, a megváltás tervébe, a hamarosan bekövetkező eseményekbe. József szándékát megváltoztatja ez a jelenés, ez az isteni közbeavatkozás, és az álmában kapott utasításnak megfelelően magához veszi jegyesét, és később saját családja tagjaként neveli fel Jézust. József hisz és engedelmeskedik az isteni útmutatásnak, s ezáltal megváltásunk csendes szolgája lesz. Vállalja, hogy a születendő gyermeknek nevelője legyen. Isten akaratának elfogadásával és engedelmeskedésemmel én is a hit útján indulok el.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. Az Éneklő Egyház énekes könyv 662-es, a Szent Vagy Uram 213-as számú énekének első két verszaka, majd pedig az Éneklő Egyház énekes könyv 163-as, végül pedig a Szent Vagy Uram 213-as számú énekének 6. és 7. verszaka hangzik el. És még egyszer az énekek száma sorrendben. Az Éneklő Egyház énekes könyv 662-es, a Szent Vagy Uram 213-as számú énekének első két verszaka, az Éneklő Egyház énekes könyv 163-as, végül pedig a Szent Vagy Uram 213-as számú énekének 6. és 7. verszaka csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.